Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
Sziasztok mindenkinek.
Sziasztok.
Peter Jones velem szembe. Arra gondoltam, tehát azt beszéltük meg, hogy a mostani videó ez olyan embereknek szól, akik mondjuk mostanában terveznek belépni az ingatlan piacra, vagy még nincs így egy kialakult ingatlan birodalmuk, és éppen építkezésben vannak. Szoktál itt szerepelni nálam, de viszonylag régen volt, amikor így elmondtad, hogy ki is vagy, te honnan jössz, hova tartasz, stb. Tehát szerintem kezdjük akkor ezzel, hogy honnan jöttél, hova tartasz? Hol tartasz most? Tehát honnan jöttél, ezzel kezdjük.
Hát köszönöm szépen még egyszer. Én egy szobával kezdtem, itt az Akácfa Király utca sarkán.
Tehát azt adtad bérbe?
Azt adtam bérbe. Béreltem egy lakást, és továbbadtam a nappalit. Akkor még Hostel World volt, meg Booking. A Airbnb akkor nem is létezett. Annyi foglalás jött, hogy kibéreltem a melletti lévő lakást, és utána egy új építési projekt volt az Akácfa utca elején, ez a Akácliget, ami most is ott áll, és most
ez
is...
Ez az Akácfa 10-12.
12-14.
12-14, ja, arra gondoltam.
Igen, 12-14.
Tehát volt egy ilyen újabb épület, abban én is adtam el abba több lakást annak idején.
Aha, kár, hogy nem szóltál.
Nem ismertük egymást akkor.
És akkor ott, hát kicsit csaltam, ezt úgy mindenkinek azért nem meséltem el, de most már szeretnék egyre őszintébb lenni a múltammal, ezt egy kicsit csaltam is.
Talvasd be minket.
Jó. Hát azt csináltam, hogy ugye kettő lakásom volt az Akácfa 57-ben, ami a Király utca sarkántól kettő háza alatt beljebb, és felraktam dubai luxus ingatlannak a fotóit, levettem a netről, és feltöltöttem akkor a Bookingra, és úgy, hogy nekem még plusz 8 lakásom van, szóval 10 összesen, de valójában csak kettőre volt kulcsom. De nagyon reméltem és imádkoztam, hogy ténylegesen meglegyen az a plusz 8 lakás, amit én fél évre előre már eladtam. Kiadtam ezeket Sziget Formula 1 időszakokra, és abból a pénzekből én tudtam kauciót kifizetni, a tényleges 8 lakásra, és így tudtam nagyon gyorsan növekedni.
Tehát továbbra is béreltél, és azt adtad tovább.
Igen.
Tehát kibérelted hosszú távra, kiadtad bérbe Airbnb-n,
igen.
Bookingon, stb.
Igen, akkor egy stúdió lakás 80 ezer forint volt per hó, és az egyháló nappal is lakások voltak ilyen 100 és 110 ezer forint per hó. Ugye bútorozottan, ikás, akkor minden ikás volt. Nagyjából én bútoroztam be, ez egy vadi új ház volt, és akkor így én takarítottam, én árasztam, mindent én csináltam az elején, és akkor így építettem fel ezt 200 lakásig, 7 épületben, ahol most is vagyok. A Covid-nál volt egy esés, ott 160, most visszaestem 165 lakásra.
Igen, emlékszem, és akkor se anyáztál, meg robbantál fel, meg mit tudom, csak így elmondtad, hát igen, most akkor vissza kellett adni egy ilyen 50-60 lakást, le kellett adni, de megyünk tovább, semmi nincsen, tehát ilyen halálos nyugalommal. De talán vállalkozóknak a sajátja, ugye akkor, ha jól értettem, akkor eleinte te csináltál mindent, tehát dolgoztál, mint az ökör, mondjuk ezt
igen.
Mondhatjuk, látástól vakulásig. Ugye ez a covidos időszak, ez ugye, tehát aki vállalkozásba vágja a fejszéjét, annak jönni fognak ilyen problémái. Pontosabban, aki vállalkozásra vegye a fejét, nem is tudja, hogy milyen problémái fognak következni, mert elképzelni sem tudja. De amikor az ember megtanul uralni, hogy először fizetésed van hónapról hónapra, akkor ilyen 100 000 forintokba gondolkozol, maximum fél millióba, akkor lépsz egyet, akkor már lehet, hogy már millió forintokba is gondolkozol. De ez azt jelenti, hogy nem csak millió forintos bevétel, egy milliós problémáid vannak. Majd aztán megint lép 10 milliós problémáid lesznek, megint lép 100 milliós problémáid lesznek, én körülbelül itt tartok most, és akkor innen már nem messze van az, hogy milliós,
milliárdos,
10 milliárdos, stb. Problémák legyenek. Ugye van egy ilyen mondás, hogy az akadályok mértéke, az a lehetőségek mértékét is meghatározza. Uh-huh. Szóval a problémák ezzel együtt járnak, és amikor 60 lakást le kell adni, akkor így hát... Igen, így le kell adni 60 lakásnak. Ugye sokan jöttek, akár a te szavadra is, meg hozzám is, sokan jöttek, hogy akkor én is ezt csinálnám, hogy akkor kibérlem hosszú távra, és akkor kiadom rövid távon, mert akkor van közötte egy marzs, tehát körülbelül háromszoros mondjuk az Airbnb-n, amit be tudsz szedni egy, tehát akkor kétszeres tulajdonképpen zsebedbe marad.
Ami nettó, igen.
Igen, miután kifizettél minden költséget, körülbelül így lehetett számolni. No, de aztán ugye erre sokan rájöttek, tehát az már nem volt annyira egyszerű. És akkor váltottál modellt, gondolom. Vagyis én tudom, hogy váltottál modellt, csak... Na.
Igen, 2015-ben ott már ott nagyon sokan ráálltak erre, hogy hát akkor én is, meg látjuk, uh-huh. hogy a Péter, meg a többiek milliókat keresnek, vagy azt gondolták, vagy azt látták kívülről, hogy viszonylag könnyű munkával milliókat könnyű lehet munkával. Egy 5-6-7 lakással csinálni, akkor mi is belevágunk. Ennek egy nagy százaléka ki is esett, de van, akik ebből 300 meg 200 lakásokat kezelnek. Ugye ők ez a co-sharing modellt viszik, ahol nem is kell fix bérleti díjat fizetni, ahogyan én kezdtem, meg én is nagyjából most is a fix bérleti díj modellt, hogy fizetek 200 ezer forintot egy lakásért per hó, és akkor kiadom mondjuk 800 ezer vagy 1 millió forint bruttóért.
Költségek, adó, stb., és akkor marad rajta egy marzs, amiért megéri.
Én azt mondom, hogy ha már 100 ezer forint nettó, tehát teljesen tisztán 100 ezer forint nettó profit maradt egy lakásra, bérből kiadásig, az már viszonylag jó. Szóval 10 lakásnál, hogyha egy millió, 10-szer 100 ezer forint, hogy egy millió net, az már, ez már körülbelül a mostani piaci, amit meg lehet realitás. Kihozni. Régebben ez két duplája volt.
Hát igen, csak ugye szűkül a piac, szűkülnek a lehetőségek.
Igen.
Növekednek a vételárak, csökken a... Hát most éppen csökken az osztó bérleti díj, de nyilván nő a verseny az Airbnb-n is a turisták irányába, és akkor ugye nehezedik a pálya, de annak idején, amikor ezt csináltad, akkor valószínűleg az első között kezdhetted. Tehát olyat csináltál, amire senki nem gondolt. Említetted a co-sharing kifejezést, az azt jelenti, hogy a tulajdonosan megbeszéled, hogy akkor elosztjuk a profitot.
Uh-huh.
Tehát nincs egy fix bérleti díj, hanem a végén van, mit tudom, 8000 per hó, megbeszéltük, hogy 50-50-be osztozunk, és a közköbben így néz ki.
Ha most semmilyen pénz, mindent elveszítenék például holnap, uh-huh. de megmaradna a tudásom, akkor ez lenne az egyik legjobb vállalkozás, aminek szinte nulla tőke kell, egy Facebook oldal kell, akár egy website. A co-sharing modell az úgy működik, hogy van valakinek egy ingatlanja, és akkor azt mondja, hogy... Péter, én meg szeretnélek bízni téged, és ha egy turista fizet mondjuk 100 eurót per éjszaka, akkor a co-sharing management vagy üzemeltető cégek elkérnek általában 20%-ot, uh-huh. hogyha kisebb a stúdió, egy kisebb stúdió lakás, mivel ott kisebb a bevétel, ott 22% is tud lenni, hogyha nagyobb három hálós luxus lakás, uh-huh. akkor akár lehet 15% is a management díj. Szóval 100 euróból mondjuk lejön 20 euró, akkor van a booking 15%-os jutaléka, van a takarítási díj, adózás, stb. Úgy kell számolni, hogy 100 euróból körülbelül 50, a fele marad meg a tulajdonosnak, uh-huh. a többi meg adókban, meg költségekben, takarítási költségekben megy el.
Uh-huh. Jó, hát akkor kb. Jól mondtam, hogy 55.
Igen.
De és akkor, hogy telt az idő, akkor elkezdte ingatlanokat vásárolni.
Igen.
Mert ugye a mostani portfólió, a 200 lakás, amit említettél, ennek egy jó része a te tulajdonod.
Igen, úgy van, hogy 80 lakás, ami saját, nagyon sok hitel van ezeken, és 80 lakás, 85 lakás meg bérlek.
Nem vagy hitelellenes akkor ezek szerint.
Imádom a hitelet. Jó vagyok a hitelekkel, barátkozom velük.
Én azt gondolom, aki érti a hitelek témakörét, és nem fél tőle, tehát a magyarnak, a magyar átlagnak az általános hozzáállása, hogy ne vegyél fel soha hitelt, mert a nagyapám se vett fel sose hitelt, azt akkor mégis megvoltak, ne tartozzál senkinek. Egyébként ezzel egyetértek, tehát a ne tartozzál senkinek, és amint tudod, fizest ki. Ugye egy vállalkozás esetén, tehát ez ugye magán hitelekről beszélek, és magán szinten valóban igaz, hogy nagyon ésszel vegyél fel hitelt, és nagyon ne tartozzál senkinek, mert ugye az extrém példa az, amikor a ukrán maffiának tartozó, és akkor elvisznek valahol a Pépi egy környékén elásnak. Ugye történnek ilyen események a világban. Nyilván nem sok, meg ez egy eléggé szűk szubkultúra, de ugye ebből komoly bajok lehetnek, hogyha az ember tartozik, és nem tudja uralni a tartozásait. Tehát magánszinten az, hogy azonnal fizest ki, ezt nagyon okos gondolatnak tartom. ugye az ingatlan vásárlási hitel az egy kicsit más tészta, mert az egy fedezett hitel. Tehát ugye az ingatlan vásárlások egyébként is kedvezményesebb feltételekkel kapsz hitelt, mert kötött a felhasználás, tehát nem tudod elkurvázni, vagy elszerencsejátékozni, vagy nem tudom, vagy lapos tévét venni, mint Győzik itt ott bambulni, meg a nem tudom, milyen idióta műsorok van. Jó, van az ingatlanos műsor, az
hagyjuk.
Egy ingatlan vásárlási hitel az egy fedezett hitel, tehát a legrosszabb esetben az történik, nyilván lehet olyan, hogy viszi az ingatlanodat a bank, és még marad tartozásod, tehát még sár marad, de azért az nagyon hülyének kell lenni, maradjunk ennyibe. Tehát legrosszabb esetben az történik, hogy megy az ingatlan, de vele megy a tartozás is. Tehát nem marad szarba az egésszel. Egy vállalkozás esetén viszont, ez ugye teljesen más, mert nálad az ingatlanok egy termelő, pénztermelő gépezetek.
Igen.
Termelőgépet hitelre vásárolunk. Miért? Mert kifizeti a saját árát, a termelőgép. Tehát kifizeti a rajta lévő hitelt, utána egyszer csak a tiéd, és akkor onnantól fogva a teljes profit a tiéd belőle. Szóval, na mindegy, a hitelek témájáról majd még...
Hagyd mondjak egy érdekes dolgot, amit cashflow társas játékot szoktam tartani minden hónapban, és most megkérdeztem pont múlt héten, hogy 15-en voltunk, hogy gyerekek hányatoknak van hitelkártyájuk. És 3 rakta fel a kezét, a 15-ből 3. És akkor mondtam, hogy ugye itt Angliában, Ausztráliában, ugye ahonnan származom, Ausztrália, ott ugye sokkal nagyobb az arány, akinek van hitelkártyája, viszont aki fel szeretne venni ingatlan hitelt, és még soha nem volt hitelkártyája, vagy nagyon régen volt, aztán visszamondta, a bankok azonnal megnézik, hogy milyen hitel a rendszerbe, hogy te milyen hitelező vagy. Ott is úgy működik,
milyen hitelfelvevő.
Mondjuk 0-tól 10-es pontszámban te jó, és mindig, amiket felvesz, azt te mindig jól fizeted vissza. És ezt azért mondom, mert akinek soha nem volt hitelkártyája, és szeretne egy lakásra felvenni hitelt, akkor neki magasabb lesz a törlesztése, a kamatja, mondjuk azt mondjuk, hogy 6,8%, akinek meg van hitelkártyája, ami évi 5000 forint, de soha nem használta, csak létezik, akkor neki mondjuk 6,4%-os lesz. És ugye itt ha 20 évet nézünk, milliókról van szó, és csak azért, mert volt neki egy hitel, csak azért, mert a rendszerben ő már látható, hogy ő egy pozitív vissza, ezt mindig időben visszafizette. Nagyon, nagyon érdekes a hitel.
Hát ez különbség ugye a két, hogy mondjam, kultúrkör között, mert ugye nálunk nem jellemző meg. Nekem is volt hitelkártyám annak idején, és amikor az első hónapban azt láttam, hogy gyakorlatilag elköltöttem még egyszer a fizetésemet, és akkor megjött a fizó, akkor kerültem nullára, és ráadásul valami 40%-os kamatot számoltak akkor a hitelkártyáról költött pénzre, én abban a pillanatban törtem ketté. Szóval lehet, hogy ez másképp van Amerikában meg Ausztráliában, itt ez egy szopatás volt, tehát most nem tudom, hogy hol tartanak, most nekem azóta sincsen hitelkártyám, de nyilván a cégemben például nekem is elég sok hitel van már az ingatlan befektetősbe. Na de lapozzunk egyet tovább, mert ugye elindultál úgy ezzel a céggel, hogy olyan dolgot találtál ki, amit akkoriban nem találtak ki sokan, aztán eljutottál vele oda, ahova eljutottál, de ugye erre a pályára lépni jelenleg azért nem egyszerű feladat. Tehát ha valaki ezt utána akarja csinálni, akkor az kösse fel a bugyogót, mert ez nem lesz egy egyszerű műsor. Már csak azért sem, mert ugye az Airbnb-vel kapcsolatosan itten 2026. január 1-től 6. kerületben például tilos. Illetve ugye a moratóriumban 2026. december 31-ig. Milyen híreid vannak esetleg, amit mi nem tudunk, vagy amit fontosnak gondolsz?
Jó.
Mi várható itt az Airbnb házatáján?
Amit tavaly is mondtam, hogy ugye vidéken bárhol bárki kérhet engedélyt, ez most is így van, ezt a modellt, amit én csináltam, ezt vidéken bárki meg tudja csinálni most is.
Igen, bocsánat, Budapesten van moratórium, de Budapesten nem lehet engedélyt szerezni.
Budapesten nincs, a mostani szabályzat szerint jövő év 2027. január 1-ig, aztán meglátjuk, hogy ebből valójában mi lesz. Most a 6. kerületben olvastam olyat is egy Forbes cikkben, hogy aki most a mai napon, mondjuk ha január vagy februári dátumot nézünk, hogy szabad-e a lakás, egy 6. kerületi lakás a Bookingon, az Airbnb-n, akkor akár egy 500 000 forintos bírságot is kaphatsz, a 500 000-tól 1 millióig, ezért is nagyon sokan ezt, ugye tényleg, ez komolyan, először nem vett, sokan nem vették ezt túl komolyan, hogy jó, akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz, most már komolyabban veszik ettől a bírságtól. Szóval elvileg most, még most is azért vannak egy páran fent a hatodik kerületben, de nagyon 2700 lakás volt összesen így körülbelül, és ez most nagyon, azt hiszem 500 vagy pár száz maradt meg még a hatodik kerületben. És emiatt amúgy a többi kerület, mint én a hetedik, nyolcadikban vagyok, kicsit megnőtt az Airbnb-s foglalások száma, mivel ugye a hatodikra nem tudnak a turisták foglalni. Szóval ez egy kicsi plusz a többi kerületeknek. Én sajnálom nagyon is a hatodik kerületet, meg remélem, hogy vissza valamikor ez vissza esik. Szóval most ez van a hatodik kerülettel.
És ez a 2027. január 1-es újraindulás, ez mennyire valószínű szerinted? Van ezzel kapcsolatban bármi?
Szerintem folytatódni fog, és lehet majd, most már a hetedik kerület két hónapja kihozott egy új korlátozást, hogy majd jövő január 1-től csak a földszinti lakások tudják kikérni az engedélyt. Kevesebbnek kell lennie, mint a 10%-nak a háznak, és az egész háznak az engedélye kell hozzá. Ott ilyen nagyon, hát az nagyon kicsi esély van, hogy a hetedik kerület, csak földszinti lakások. Ha Portugáliát nézzük, ott az egész országot korlátozták, ma az körülbelül 2 éve, ott senki nem kérhet ki új engedélyt, viszont a régiek most is üzemelnek. Uh-huh. Szóval szerintem lesz egy ilyen, hogy akkor a régiek, akiknek eddig is megvolt, ők tudják folytatni, és nagyon-nagyon korlátozottan tud újak megkérni engedélyt, ha mondjuk a háznak a 50 vagy 75%-a engedélyezi, akkor lehet. Szerintem ilyesmik lesznek majd a jövőben.
Tehát valószínűleg bezárulnak ezek a kapuk.
Nagyjából igen.
Oké. Akkor viszont jön a kérdés, hogy milyen más utakon lehet elindulni az ingatlan piacon.
Uh-huh. Nagyon-nagyon erősen maradt még a flipping. Ugye 14 ezer körüli lakás van most még Budapesten, ami Airbnb engedéllyel, vagy egyéb szállás engedéllyel. Sokan elkezdtek flippingelni, amikor ugye vásárolnak egy lakást, felújítják és eladják rövid időn belül. Itt jó pénzeket, ha van valakinek szeme, vagy ugye tanul vagy tanfolyamon tud tanulni egy pár dolgot, akkor ennek itt jó profitok tudnak lenni az ingatlan flippingnél. Meg én azt mondom, hogy vidéken vannak nagyon jó hozamok még, mert Budapest az már kicsit magasabb, ugye ezt te is biztos aláírod, hogy nagyon magasak lettek az árak itt Budapesten.
Elgurult a gyógyszer tavaly egy kicsit, maradjunk ennyibe.
Van 3-4 vidéki város, például az egyik a Szolnok, ami csak 1 órára innen, uh-huh. ahol 20 millióért, 22-4 millióért lehet venni egy 2 szobás lakásokat, és a hozama az majdnem a duplája, mint a pesti. Szóval az árhoz képest majdnem dupla olyan hozamot tud hozni egy vidéki lakás, mint egy pesti lakás.
Fel szokott merülni, hogyha kell most kezded, akkor adózás szempontjából cég, vagy pedig magánként induljál.
Én szigorúan azt javaslom, hogy ha valaki egy-egy első lakásával kezdi, akár flipping kiadás, akkor azt magán személy oldalról nagyon jó adózások, ugye 15%-os SZIA. Itt az a kérdés, hogy már hányadik lakásnál, ha valaki vesz, felújít, elad, ugye flippinget csinál, akkor hányadik lakásnál érdemes már céges, vagy egyéni vállalkozóra, vagy hol van ez az adó határ, ahol már szinte kötelező, vagy hogy a NAV ne kopogjon, inkább akkor átcseréljen.
A flippingnél mondom, évente 2 ilyen tranzakciót, ha megcsinálsz, az nem szúr szemed, de a harmadik az már lehet, hogy szemed szúr. És akkor jönnek, és akkor mondják, hogy ennyi, és bünti.
Igen, például ez. De már ismerek több olyan embert, aki már a 10. lakásnál, és akkor ott már ennyi-bennyi. Mindegy, hogy milyen valaki 4 éve csinálta a 10 lakást, valaki 2 év alatt, valaki 6 év alatt, de mindig ez a varázslatos 10 lakás körüli számnál, itt már...
Tehát összesen 10.
Összesen 10 a 4 év alatt. Nem vagyok adószakértő, viszont az Olga, aki az egyik előadó lesz, ő konkrétan el fogja a mind a kettő verziót mondani, hogy a cég egyéni vállalkozónként, cégként hol éri meg legjobban, és hol lehet legjobban optimalizálni az adónkat.
Oké. Okay. És a finanszírozással kapcsolatosan mondtál valamit, amikor ide leültünk, hogy van érdekes gondolatod?
De nagyon, és ez most pont a beszélgetéseddel veled pont előtte, hogy most, és ezt coachingolom már 6 éve, és most jött ki egy olyan érdekes dolog, hogy csak kamatot fizetni egy ingatlan fedezetű folyószámla hitel keretnél. Szóval most csak röviden elmondom, ott részletesebben, hogyha van egy ingatlanunk, mondjuk 100 millió forint, akkor a bank azt jelzálogozza, és ez évente van megújítva, viszont akkor jár le, amikor én szólok a banknak. És ha tudok, ha 20 évig van, akkor 20 évig. Ha 40 évig, addig, amíg ott van a banknak a jelzáloga a tulajdoni lapon, nekem éves kamatot, és az a jó, hogy csak kamatot kell fizetnem.
És csak a felhasznált összegre.
És csak a felhasznált összegre kell. Szóval, ha 50 millió hitel keretem van, az azt jelenti, hogy mínuszba mehetek, de nem kötelező felhasználni az egész összeget, és amikor mínuszba megy a számla, akkor számolódik csak fel a kamat, ami amúgy évi 5-6%, és csak kamatot kell fizetni, nem kell tőke plusz kamatot. Szóval sokkal jobban jár az ember hosszú távon és meg rövid távon, nem kell milliókat fizetni közjegyzői meg minden díjaknak.
Viszont akkor ehhez meg kell tudni lépni az, hogy céged legyen, és a céged a bank szemébe hitelképes kell legyen, bár nem feltétlenül, mert például a Széchenyi hitel az működik akár nullás cégre is. Tehát akkor ez a konstrukció úgy néz ki, hogy nem kell önerő, van egy ingatlan, ami teljesen mindegy, hogy kié, tehát a köreidben van egy ingatlan, amit meg tudsz kérni, hogy adják oda a fedezetnek, elmész a bankhoz, mutatod neki, itt az ingatlan, itt az engedély, hogy ezt odaadhatom jelzálog fedezetként, és akkor a bank jóváír neked egy jelzálog alapú folyószámla hitelt.
Ingatlan fedezető folyószámla hitel keretnek hívják pontosan.
Igen. És akkor nem kell önerő, és csak a felhasznált összegre fizetsz.
Igen. Most itt a nagyobb bankok általában visszamenőleg 2 évet kérnek, de vannak kiskapuk, hogy hogyan lehet csak akár egy évet, egy lezárt céges évet. Itt fontos, hogy ez ugye céges ingatlan fedezetű folyószámla hitelkeret, de lehet az ingatlan, az lehet a szomszéd Maricska néni is, hogyha ő belemegy, lehet az unokatesómé, lehet bárki, szóval bárkié lehet az ingatlan. Ez eddig az a legjobb és egyik legkönnyebb út, hogy hogyan lehet hitelt felvenni jó kamaton.
Erről és ehhez hasonló dolgokról fogunk beszélgetni. Áprilisban, még egyszer, mikor?
Április 19-én egy teljes napi program a Magnetházban.
Gyertek, találkozunk élőben. Addig is sziasztok!
Sziasztok!
Ingatlan üzlet. Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újrahallgatható a trendfm.hu-n.